Első fejezet. Egy nap. Hét ágra sütött a nap az altföld felett. Forró levegő ülte meg a hosszúkás falusi portát. Az előső udvarban játszottam, volt ott hinta, homokozó, s még macska is játszótársnak. Idővel mégis eluntam magam. Van-e még víz a lábas jószágok cserép itatójában? Kireteszeltem a drótkerítés favázas ajtaját, és már is a tágas hátsó udvarban voltam. Még el se jutottam a nyári konyha előtt lévő porlepte itatóig, már ott pipiskedett előttem két lábon az óljából előre szaladó barátom. Azért tudott olyan hosszasan ágaskodni, mert láncra kötötték. Mit sem törődtem már eredeti célommal. Oda siettem az apró keverék kutyához, aki leginkább a német juhásza hasonlított. Megsimogattam buksiját. Nem is maradt el a hála. Alig nedves nyelvével nyaldosni kezdte a kezemet. Gyakran vetődött fel bennem 10 évesen, milyen remek dolgom van nekem pesti srácnak, hogy a nyári szünidőből egy egész hónapot falun tölthetek, s aközben szabad vagyok. Ha engem ennyire boldoggá tesz a kötetlenség, akkor így lehet ezzel a csak esténként szabadjára engedett pici is. Hirtelen merészet gondoltam. Miután friss vízzel teleöntöttem a kukorékoló, káráló és hápogó társaság itatóját, leoldottam a láncot a haverom nyakörvéről. Boldogan szaladt körbe-körbe az udvaron, rémült menekülése késztetve az árnyékban pihenő tollasokat. Az ebatta szuka bohémsága felvidított. Örömét látva még merészebb gondolat ütött anyát a fejemben. Gyere ide, pici! Mire kimondtam, már ott állt vigyázban a lábam mellett. Mielőtt kitártam volna az előső udvarba nyíló kaput, szétnéztem. Van-e macska a láthatáron? Aztán füttyentettem, s a mellettem várakozó pára szélvészként rontott előre. Utána loholtam, közben kézbe kaptam a tornacsukámat. Bekiáltottam a nyitott konyha ajtón, és kikéreckedtem az utcára kutyástúl. Most sem tudtam betelni a táj szem és lélek nyugtató szépségével. Merre induljunk, kiskomám? Ugyanis szerettem volna jó messzire elcsatongolni. Hová? Hát persze, hogy a világ végére. A hatalmas rét felé tekintettem, na-na, hogy arra megyünk, kurjantottam, amíg mit sem sejtő szimatmester fülébe. A házak előtt az apró víztározókat betoncső kötötte össze. A csontszárazzá szikkat vizes árok, föld átjárójához hívtam picit. Megragadtam nyakörvét. Az úton óránként csak 5-10 autó, traktor, lovaskocsi haladt el, mégis alaposan szétnéztem, mielőtt átrohantunk volna a melegtől süppedővé vált bitumenen. A túloldalt gazzal dúsan benőtt árokba ereszkedtünk alá. Volt ott tűzhely salak, lyukas lavor, kivénhett, és éppen ezért koromrágta, sparhercső, megefajta haszontalanságok. Felhágtunk a töltésnek alig nevezhető földhalomra, majd aláereszkedtünk a túlfélen a hepehupás legelőre. A falu népes csordája tőlünk balra nyírta a füvet. Tudtam, hogy a terelő kutyák egyben kiváló őrzők is, ezért nyíl egyenesen haladtam picivel. Szagló hámja leginkább a sárgálló kutyatej illatát érzékelhette, de itt-ott más, apró virágocskák is tarkállottak. Szedhettem volna szerencsét hozó, négylevelű lóherét is, de úgy voltam vele. Itt vagyunk mi ketten. Rutinosan lépkedtem a bokaficamító talajon. Bogarak zsongtak a fülembe. Szemtelenebbjüket kénytelen voltam lecsapni. A nagy csapkodás közben majdnem megbotlottam egy lyukba. Legugoltam, félrehajtottam a száraz növényzetet, és szemügyre vegtem a buktatót. Ez bizony egy rágcsáló ürege, állapítottam meg. Harsányan kiáltottam a távolba csalinkázó ebnek. Kedvtelenül kocogott felém. Megállt előttem, és kérdőn rám nézett. Ide néz! Pontosabban, ide szagolj, pajtikám! Nyomtam orrát a nyíláshoz. Keresd! Keresd! Bíztattam lelkesen. Néhány másodpercig értetlenül állt a lyuk és a történés előtt, majd villámgyorsan kaparni kezdte az üreg szélét. Két hátsó lába között úgy repült ki a porhanyós anyaföld, mintha felgyorsított futószalag hájná a rögöket a világba. Elképedtem fergeteges igyekezetét látva. Na nézd csak! Mit nem művel ez a kis vacak? Kisvártatva még az óbégatóm is tátva maradt. A csőpucoló szájával kezdte tépni a földet. Addigi eseménytelen életem mélyen eltemette benne az ősi ösztönt, de most végre utat törhetett magának, és pici, már is úgy viselkedett, mint egy igazi kotorókép. Lenyűgözve álltam, erre aztán végképp nem számítottam. Néha valóságos fuldoglási roham kapta el a vadászó haveromat, mivel a száját mindumtalan eltömte a tépet fű és a kiharapott föld. Arrébb mentem egy kőhaintásnyit, s kerestem egy másik lyukat, hogy legalább addig pihenjen, amíg odaér. Oda csaltam, és ő ugyanolyan vehemenciával fogott az ürge kiköltöztetéséhez, mint az előbb. Pár perc múltán meggondoltam magam, és tovább indultunk a világ vége felé. Bepillantottam a dökkútba. Semmi érdekes. A görbelávú tőlem 10-20 méterre bóklászott, sűrűn vett szagmintát a különböző korú tehénlepényekből. Azokat már jól ismertem, hiszen nem egyszer léptem ilyesmiben mezitláb. Éhé, hová rohansz, hékás? Kaptam fel fejem a mélázásból. Mintha megkergült volna, úgy rohant jobbra, a nagy útra vezető országút felé, pici. Csak nem azt a békésen karikázó férfit vette célba az a némber. Lábamat futásra kényszerítettem, de a két láb nem veheti fel a versenyt a dupla annyival. Egyre nőtt közöttünk a távolság. Ijetten kiáltottam. Állj meg, te bolond, gyere vissza! Ám hiába kérleltem, rövid megtorpanás után újra nekierett. Az addig mit sem sejtve tekerő parasztember kapáját a bicaj oldalához kötötte, észrevette, hogy nem sokára kutya fog csüngeni nadrág szárán, úgy meg ki szeret kerékpározni. Nagy elszántan taposott a pedálra az öreg, és gyorsított. De mi haszna? Teljesen kétségbe estem. Tüdőm vadul zihált, lábam meg-megbicsaklott a göröngyökön. Még egy perc, és ha addig nem jön közbe valami, akkor nagy baj lesz. De ugyan mi történhetne? Beláttam, hogy teljesen értelmetlen a kutya után vágtáznom, egyébként is már alig kapok levegőt. Megálltam. Zakatoló szuszogással telt el néhány másodperc. A blöki alig 50 méterre volt a már mód feletti parkodó gazdától. Pici! Kiáltottam utolsó reményemmel. És akkor a kutya végre pár másodpercre megállt és visszanézett. Erre a pillanatra vártam. Sarkon fordultam, és ahogy csak bírtam, elkezdtem rohanni az ellenkező irányba, most én cselekedtem ösztönösen. Negyed perc után hátra tekintettem, és lássunk csodát, vidámon futott utánam a keverék. Hatalmas kő esett le a szívemről, majd lábamat törte. Pár másodperccel később elszáguldott mellettem a kis dög. Lefékeztem futásomat, megtöröltem verítékben úszó homlokomat. Gyere csak ide, te bitang! És kezemmel mérgesen csapkodni kezdtem a lábam szárát. Oda lihegte magát a közelembe, de nem mellém, jó kis muri volt, mi? Lacika, olvastam ki boldog tekintetéből. Már túljutottunk a falu határát jelző, kopottas közlekedési tábla vonalán. Egyre egyenletlenebbé vált a talaj, nem véletlenül. A csordakútakhoz értünk. Többször is jártam már arra, mivel olykor felkerestem a deleltető pásztorokat. Egyszer még vizet is húzhattam, de vékony kakarommal bitang nehéz volt a televödör. A kútágas egy villámsújtotta fatörzse volt. Az egymással összekötött vájuk hosszasan sorakoztak, órákon át kellett önteni a vizet, hogy teleigya magát a sok száz jól lakott szarvasmarha. Belekiáltottam a kút mélyébe, és üdvözlésem viszonzásra talált. Aztán szétnéztem. Vajon itt van a világ vége? Tettem fel magamnak a kérdést. Á, de hogy is, arrébb van az még. Füttyentettem egyet az időközben árnyéká húzódott blökinek, majd a nyomaték kedvéért előre lendítettem a kezem. Irány a tarna gátja. Adtam ki a parancsot. Nagyobb gödrökön és mélyebb árkokon kellett átküzdenem magam. Ahogy közeledtem a gáthoz, úgy egyre magasabbnak láttam halmát. Nagy nyögdécselve kaptattam fel a meredeken. Szia, mondta szemével a töltés tetején unottan ásítozó pici. Örülök, hogy végre megérkeztél. Szusszant ki magad. Visszanéztem a falura. A házak pirinkónak, az úton a járművek miniatűrnek tűntek, az emberek pedig nem is látszottak. Hát igen, tudtam én, hogy messze van az a messze. Tápászkodj már fel, te lebzselő vacak, irány előre. És elindultam a gáton a végtelenbe, majd pár perc múlva úgy döntöttem, lemegyünk az ártérbe. Vékonyan csörgedezett a Mátrából lefutó patak. Vize enyhén zavaros volt, de tiszta. Tényleg milyen remek ötlet? Harsant a bevált füttyel, hogy magam mellé csaljam picit. Tudtam, hogy utálja a fürdőzést. Nem baj, kiskomám, majd megszereted. Jobb lábam mellé tereltem, és úgy haladtam tovább, hogy egyre közelebb kerüljünk a patakhoz. Amikor már csak úgy másfél méterre volt, megpróbáltam beletaszítani, de olyan ügyesen és fürgén védte ki az alantas támadást, hogy majdnem én pottyantam a vízbe. Hát ez nem sikerült, szaladj arra, merre akarsz. Tette magától, nem kellett bíztatni. Irdó izgis volt, előre törni az ismeretlenbe. Ide aztán érdemes volt eljönni. Mit hallok? Tán agyamra ment a hőség? De nem. Apró lábak csobogtatják a sekély patakvizet. Megdörzsölöm glaukómás szememet, de nincs hiba a kukkerral. Nem látomás az, hanem színtiszta valóság. Az eddig víziszonyva szenvedő barátom nagyiparkodással tapicskolja a vizet, és épp egy kis nádas felé tart. A sűrű szálak rejtekéből hápogva repül fel egy gácsér. Az ebb meglepve bámulja a távolodó szárnyast. Na, mi az, hogy újabb szakmát választasz magadnak? A kotorékebb mellé vadászkutya vizsgát teszel? Szélesen mosolygott lelkem a megpesdült vérő kutya láttán. De jól tettem, hogy kihoztam a szabadságba. De nehogy rátaláljon, s kár tegyen a nádasban fészkelő vadkacsa apróságaiban. Lábhoz rendeltem a lábát, továbbra is áztató, egyre éberebb tekintetű Blökit. Gyere, pajtikám, felmegyünk a gátra! Mennydörgő dörgedelem zendült a magasba. Azonnal gyere le onnan, öcskös! Rivalt egy érces férfi hang. Megszeppenve behúztam a nyakam, és föltekintettem a magasba. Vadőr állt ott délcegen, kétsövű puskával a vállán. Épp oda tartok, bácsi, feleltem remegő hangon. Szóval, vadat hajtasz fel a kutyáddal? Kezdett bele. Ki fia borja vagy öcskös? Becsületesen megmondtam, hogy melyik ház kapuján fordultam ki egy órával azelőtt. De a merev arcú, mintha meg se hallotta volna ártatlan hangomat. Minden kutyát lelövök, ami erre csatangol. Belém nyilalt valami addig nem ismert érzés. Mintha görcsbe rándult volna a gyomrom és a szívem is. Kegyetlen volt. Mi csak sétálni jöttünk ide. Ne tessék bántani a kutyámat, bácsi! Levette válláról a flintát. Menj innen mi hamarabb, öcskös! A kutyát pedig lelövöm. Tekintetemmel megkerestem a hűséges házőrzőt. Alig 4 méterre ült tőlünk, és békésen bámészkodott. Gyere innen gyorsan, pici! Rivaltam rá, és lefutottunk a töltésről. A legelő síkjára érve visszanéztem. A puskatus, a vadőr vállán nyugodott, a fegyvercsöve pedig a világ legboldogabb kutyájára irányult. Végtelenül tehetetlennek éreztem magam. Hogyan fogom innen hazacipelni pici tetemét? Mit szólnak erre otthon? Annyira kétségbe estem, amennyire csak egy gyerek eshet kétségbe, ilyen szorult helyzetbe. Lóhalálban futottam, a mit sem sejtő Eb is szepte a lábát, csak épp távol tőlem. Egy felismerés villant át az agyamon. Újból hátra néztem, és már úgy futottam, hogy a flinta csöve és az Eb közé kerüljek. Akoszben, hol előre pillantottam, hol meg hátra, hogy testemmel mindvégig oltalmazhassam a kutyát. Az a nyomorult lelkű csak nem meri meghúzni azt a gyilkos ravaszt. Bizakodtam. A sokáig tartó futás miatt szúrás hasított az oldalamba. Megálltam, és újra visszanéztem. Ott állt az aprónak látszó gát tetején a pöttömnyivé zsugorodott vadőr, a puska szíj már újfent a vállán nyugodott. Picihez léptem. Lágyan tenyerem közé fogtam a fejét, és az arcom felé fordítottam. Te mocskos disznó! De jó, hogy itt lehetsz mellettem, mondtam kedvesen, ő meg képen nyalt. Felemeltem fejem, és belenéztem a már jól ismert szürkés feketeségbe. A tudatomig lassan eljutó, sivító hang fokozatosan űzte ki fejemből a régi csendjét. Halványultak a múlt feledhetetlen emlékképei. Vajon hol tartunk? A metró szerelvény lassítani kezdett. Megszólalt a géphang. No, ideje minél gyorsabban fölkászálódni, mert leszállunk, mondtam félhangosan. Bal kezemmel megkerestem lábam mellett a táskafülét, majd kézre igazítottam a fehér botot. Gyere, kicsi, leszállunk! Fürgén szökkent a hámba levő német juhász, farkát lágyan meglendítette. Mintha egy izgalmas álom lenne a jelen, de nem az. Csattanva nyílik a metró ajtaja, és magabiztosan mondom, előre, kicsi. Van egy új gazdám. Még alig ismerem. Elsőre nem látszik rossz fickónak, de egyszer már megjártam a hadak útját, úgyhogy inkább még nem mondok semmit. Az viszont biztos, hogy ismeretlen helyen járok. Vajon hová kerülök? A metró kiáratánál találkoztunk édesanyámmal. Üdvözöltük egymást, majd egy virágcsokorral felköszöntöttem nőnap alkalmából. Utána meg kicsit, mindketten. Már a lakásom ajtaja előtt álltunk. Amióta nem látok, sokkal gyorsabban nyitom a zárat. Rájöttem, hogy sok mindenhez nincs szükség a látásra. Lekattintottam a pórázt a nyakörv karikájáról, és belögtem az ajtót. Mehetsz az új lakodba, mondtam a rajzos bundájú szukának. Kicsi. Ha a gazda azt mondja, mehetsz, akkor megyek is. Gyorsan szétnézek az előszobában, és arra indultam el, amerre tágabb volt a tér. Végig szaladtam a hosszúkás folyóson, és egy nagyobb szobába jutottam. Szagmintát vettem. Semmi különös. Utcu vissza. Körbeszimatoltam minden olyan helyiséget, aminek tárva volt az ajtaja, közben félszememmel rásandítottam a bejárati ajtónál szobrozó gazdámra és a mamájára is. Észrevettem, van egy kuckószerű zug is a lakásban. Mivel roppant izgatott voltam, ezért hasra vágtam magam a kínálkozó helyen. Megnyugtató érzés volt, hogy kicsi, oda telepedett le, ahová terveztem. Hozzáillő méretű teret kapott, úgyhogy ne legyen láb alatt. Onnan kényelmesen beláthatta az egész lakást. Némi szusszanás után átmentünk szüleimhez, egy emeleten laktunk. Apám vírusos megfázással nagy betegen az ágyat nyomta, pedig szüleim 10 nappal azelőtt még kint voltak nálunk, Csepelen. Ott a busz végállomás közelében apukám talált egy kampós végű mosógép kifolyó csövet, és ezzel az alkalmi játékszerrel kiadósat húzakodtak kicsivel a vakvezető kutya kiképző iskola gyepén. Nagyon jól érezték magukat. Apai nagyapámat sajnos nem ismerem. Vadőr volt a II. Világháború előtt. Éber és mindig tetrekész magyar vizsla segítette erdő-mezőn a munkáját. Tomi élt-halt gazdája fiáért is, így apukámnak is szép emlékei voltak a kutyáról. Kicsi, a szétnyitott ágy széléhez léptem, s mélyen bedugtam orromat az ott fekvő, ismerős szagú emberhez, majd letelepedtem az ágy végébe, a szőnyegre. Gazdám a mamájával beszélgetett. A szemem csukva tartottam, de éberen figyeltem rájuk. Egyszer csak mit hallok ki a beszédből, kicsivel. Felkaptam a fejem, és rájuk néztem. Elnevették magukat, és magyarázták, nem a te nevedről volt szó. Öreg este volt. Nyugodtan ágyba bújhattam volna, már volt lent pisilni a kutya, de mégse tettem. 7 éve veszítettem el a tényleges, használható látásomat, és 2 éve már fényt sem látok. Gyakran jártam a várost, ha volt kivel. Egyik barátnőm imádott kirándulni, és mivel én is, ezért sokszor került erdő és mező változatos talaja a lábam alá. De egyedül alig merészkedtem el hazúról. Szerettem volna újra olyan könnyedén és tempósan közlekedni egyedül, mint amikor még láttam. Most végre itt a remek alkalom, megtehetem. A 2 hetes átadó tanfolyamon úgy tanítják az utcai közlekedést, hogy a kutya oktatója folyamatosan mondja a látás sérültnek, hogy éppen milyen utasítást adjon a vakvezető kutyának, tehát önálló közlekedésről szó sem lehet. Kicsi. Összegömbölyödve feküdtem újdonsült vackomban. Épp átbillentem volna álomország határán, mikor hallom, gyere ide, kicsi. Már pattantam is. Előbb azonban szokásomhoz híve nyújtóztam egy kiadósat, hogy minden porcikámat megmozgassam, ezt elhagyni lehetetlen. Körbesétáljuk a lakótelepet, mondta a gazdám, s már vette is le az előszoba fogasról a szerkómat. Aközben már vigyázban álltam a bal lába mellett. Amikor fejem elé tartotta a hámot, örömömbe szinte beleugrottam a munkaruhába, és erőteljesen megcsóváltam a farkam, mert menni legalább annyira szerettem, mint enni. Aztán már csak a hám és póráz kapcsos végének kellett beakadni a helyére, és már is menetkészen álltam az ajtó előtt. Kiértünk az utcára. Aki ismeri az Árpád hídfői lakótelepet, az képben van, de a többiekkel is nem sokára megismertetjük a helyszínt. Az utcán jobb felé, az Árpád híd irányába indultunk el. Kicsi a bal lábam mellett haladt. Kicsi. Jól mondta Laci, csak azt felejtettem el közölni, hogy miért épp a bal lába mellett. Hát mert a jobbkezes, a leemdő gazda, akkor a nebulókutyát arra tanítják, hogy a lábhoz vezényszóra a bal lábhoz igazodjon. Eleinte persze én se tudtam, hogy mit kell tennem. Oktatóm azonban folyamatosan bíztatott, és közben a pórázzal a bal lába felé terelt. Üzletek hosszú sora húzódott jobbra tőlünk. Balról a Váci út esti forgalma dübörgött, kényelmes tempóban haladtunk a járdán. Tudtam, hamarosan elfogynak mellőlem a házak. Ezt nem csak megéreztem, de meg is hallottam, innentől enyhén átlósan kellett tovább haladnunk jobbra, hogy az utunkat nem sokára keresztező mellékutca megfelelő helyén kelhessünk át. Máskülönben túloldalt egy méretes beton virágtartó akasztotta volna meg lépteinket. Mivel s régen irányszó nem létezik a vakvezető kutya tudatában, ezért irányváltáson kényszerítette oldalvást. Izgatottan vártam a járda végét. Kicsi. Csak azt nem értettem, miért izgul annyira, hiszen tisztában volt azzal, hogy minden szintkülönbséget megállással jelzek. Hogyan tanítottak meg rá? Akadály és forgalommentes járdán gyakoroltunk az oktatómmal. Elértünk a gyalogút végére, én meg mit sem sejtve leléptem az úttestre. Abban a szempillantásban botlást mímelt, később persze rájöttem, hogy trükközött, de akkor nagyon megijedtem, hogy bajba eshet. Eleinte nem értettem, hogy tulajdonképpen miről is van szó, amiért olyan kicsit kellett lelépni a járdáról, hogy arra még egy kölyök macska is baj nélkül képes lett volna, pedig annal jóval rövidebb a lába, mint az emberé. Amikor megértettem, hogy megállással kell jeleznem a legkisebb szintbeli különbséget, akkor nem csak a dicséretért és a jutalomfutamért álltam meg, hanem azért is, nehogy egy túl jól sikerült műbotlás után eltanázzon az oktatóm. Hosszasan szobroztam a járda végén. Kicsi toporogva várta, hogy tovább indulhasson, de a fő útvonal zajától nem hallhattam, hogy kanyarodik-e autó a mellékutcába. Csak nem éjszakázom a sarkon, ötlött föl bennem úgy 5 perc múltán, ezért vízszintesen előre nyújtottam fehér botomat, és tovább előre, mielőtt elérhettem volna a túloldali járdát, a kutya újabb megállással jelezte annak ott létét. Nyíl egyenesen kellett tovább haladnunk. Jobb oldalt fű és kőlapok szegélyezték a járdát, határvonalat botom gombszemével figyeltem. Szükség volt némi pásztázásra is, mert a füves rész végén ívesen jobbra kellett kanyarodnunk, azt pedig időben jeleznem kellett a jobbra vezényszóval. Nagy mértékben segítette a tájékozódást az előttem keresztben húzódó Árpád hídra igyekvő gépjármű forgalom lüktető zaja. Sikeresen oldottuk meg a feladatot, ám hamarosan újabb nehézség várt ránk. A széles járda nem sokára két felé ágazik, és nekünk a bal felé menő szakaszra kell rátérnünk. De mikor mondjam kicsinek, hogy balra? Az erős forgalom ebben is segített. Még időben jó felé irányítottam lépteinket. Hamarosan megéreztem a buszmegállóban szótlanul várakozó utasokat, mire megkönnyebbülten felsóhajtottam. A híd járdája veszélytelep terep. Könnyű rajta haladni, csupán annyit kell tudni, hol is tartunk éppen. Az első támpontom az esztergomi út volt, jobbról tisztán hallottam a mélyben suhanó kocsikat. Szívem mindeközben hevesen kalimpált. A következő hely meghatározása alkalmas pont a híd alatt áthúzódó Népfürdő utca forgalma lesz, majd a busz megálló, ha éppen várakozik ott valaki. A hídon robogó egyes villamos sűvítését is érdemes volt figyelni, mert a megállóhoz közeledve lassít, és ez kiválóan hallható. Elérkeztünk ahhoz a helyhez, amit így első utunkon a legveszélyesebbnek tartottam, a hídról a Dagály strand és a Népfürdő utca felé kanyarodó sávhoz. Hogy miért óckodtam ettől annyira? A szituáció ugyanaz, mint az előző átkelésnél, csak hogy itt már alig pár méterre mellettem robogtak el óránként 100-120 kilométerrel az autók három sávban. Na már most ugyan ki hallja meg ebben a folyamatos surrogásban, hogy a háta mögött lassít egy autó, és persze tempósan, megállás nélkül be akar kanyarodni előtte. Más lehetőségem nem maradt, kissé balra, és előre tartottam a botot, és lesz, ami lesz alapon, leléptünk az úttestre. Alig pár méterre volt a táv, de ez alatt alaposan leizzadtam. A túloldalon jobbra fordultunk a járdán, és elsétáltunk a Népfürdő utca és a Dagály utca lámpás kereszteződéséig. Itt meg az volt a gubanc, hogy a Népfürdő utcában ellentétes irányban haladó járművek nem egyazon időpontban kapnak zöld, illetve piros jelzést, és a váratlanul kanyarodó autók is alaposan összezavartak. Kicsi. Éves vakvezető kutya pályafutásom alatt gyakran hallottam. Ezek a csodálatra méltó kutyák sok embernél okosabbak. Ha már szóba hozta Laci a jelzőlámpát, akkor pár szót arról, hogyan látjuk ezt mi a kollégáimmal. Színeket érzékelünk, de nem annyit, mint az ember. Nekünk csak kétféle színcsap van a szemünkben, míg az embereknek három. Az első típusú színes tévéken, mint ezt valahol félfüllel hallottam, három gombbal lehetett beállítani a színarányokat. Mit is akarok mindebből kihozni? Nem elég megbízható a színlátásunk, ráadásul mi a jelzéseinkkel csak segítjük a gazdánkat. A döntés az ő felelőssége. Ezért fogalmam sem volt róla, hogy mi az a pislogó oszlopott a túloldalon. Valahogy mégiscsak sikerült kisakkoznom az átkelés idejét. Mire befordultunk a Dagály utcába, már folyt rólam a veríték. A hátra levő út viszonylag sima volt. Előbb egy ritka forgalmú utcán, majd egy vasúti cikcakkon haladtunk át, különösebb gond nélkül tértünk át a Dagály utca túloldalára, és probléma nélkül eljutottunk a házsor mögé. A megfelelő kapuaj megtalálása viszont nem volt egyszerű feladat. Miért? A bejárók tőlem balra voltak, tehát fehér botom nem segíthetett. A kék házak közül két méterre volt tőlem, ezért nem hallhattam meg azt a helyet, ahonnan a mi piros házunk egy kis beugróval folytatódik. Nem volt más lehetőségem, kicsi orra előtt balra piszkáltam a botommal, hogy megérezzem vele a kapuajhoz vezető aszfaltcsíkot. Szellemileg alaposan lestrapált ez az alig kilométeres első utunk, de mindezt viszont felettette a felemelő tudat egyedül és bajmentesen tettem meg. Kicsi. Látszott újdonsült gazdámon, és éreztem is, hogy baromira izgul útközben. Csak azt nem értettem, pláne, hogy ilyen egyszerű volt az út, ugyan miért. Korán ébredő és kelő típus vagyok. Na, meg tetrekész. Irány a Lehel piac. Mégpedig gyalog. Még 5 óra sem volt, amikor kiléptünk a csendes utcára. Az aluljáróba vezető lépcsőt könnyen megtaláltuk, nem volt nagy kunszt áthaladni a föld alatti folyóson sem. A túloldali lépcső után bal felé kellett kanyarodni, és nem sokára egy íven jobb felé. Mentünk balra, és éreztem, hogy valami nem stimmel. Elhaladt néhány autó a hátam mögött. Megálltunk. Személygépkocsi fékezett a hátam mögött. Hová? Érdeklődött békésen a kiszálló sofőr. Arcom égett a szégyentől, amíg visszavezetett minket a járdára. Kicsi. Ekkor rám rivalt Laci. Miért nem figyelsz jobban? Miért nem álltál meg a járda végén? Jó pofa vagy, fiacskám, gondoltam. A járda magassága alig 5 centi. Ez neked vehetetlen akadály? Rájöttem. Minden működő érzékszervemmel figyelnem kell, és kontrollálnom kell a kutyát. A következő mellékutca után az volt a gond, hogy kicsi, a 7 ház kapuihoz levezető lépcső elé állt be, holott nekünk az attól balra lévő, de a házzal párhuzamos járdára volt szükségünk. Megoldottuk a problémát. Baj nélkül elértük a Dózsa-György úti metró aluljárót. Lépcsőház, mondtam kicsinek, aki viszont sehol sem láthatott lépcsőt, a rámpa ugyanis nem lépcső az ő tudatában. Kisebb kavarás után mégiscsak lejutottunk a mélybe, ott egyenesen tovább, és már újra a Váci úton voltunk. Vígan is tempósan haladtunk az ébredező városban. Átjutottunk a Gogol utcán is, és újra a rámpa okozott kisebb fejtörést. Az aluljáróban eldöntöttem, hogy visszafelé metróval utazunk a Forgács utcáig. Azért addig, hogy át kelljen kelnünk a 2x3 sávos főútvonalon. Csak azért mertem vállalkozni erre, mert a reggeli forgalom viszonylag még gyér volt. Maga a metró, a be- és kiszállás szóra sem érdemes. Kicsi. Na-na! Hát azt azért mégiscsak tudnom kellett valahonnan, hogy mi az az ajtó. Ezt nekem megtanították. Már felszerszámozva álltam az iskola épületében, amikor oktatóm azt mondta, előre, ajtóhoz. Elindultam a szabad tér felé, bár láttam, hogy elere teszelték tőlem. Orromat az akadályhoz dugtam. Ekkor a tanítóm a jutalomfalatot tartó kezével kissé megütögette azt a micsodát a kilincs feletti részen, és mondta, hopp, ajtó. Én persze felugrottam a kajáért arra az ajtónak nevezett vicikvacakra. Később már nem kellett a 2 mellső lábammal neki támaszkodnom az ajtónak, csak fel kellett ismernem bárhol. Na már most. Azt még a leragasztott szemű vak is láthatja, hogy a metrókocsi ajtaja teljesen másképp néz ki, mint a hagyományosan értendő ajtó. És én mégse jöttem zavarba a metró peronján. További izgalmat már csak a Váci úton való átkelés jelentett, de nem sokat. Most a házsor elején haladtunk, a kék ház felől. Könnyebb dolgom volt, mint előző este, mert közvetlenül a kirakatok mellett haladtam, s a piros ház jócskán belógott elém balra. Ezt nem észrevenni lehetetlen. A kiszögellés után első kapuajba kellett betérnünk, meg is tettük. Kicsi. Csupa ismeretlen helyen jártunk ez idáig. Előző gazdámnál 9 hónapig voltam. Ott már a mancsomban voltak az útirányok. Kis pihenő, majd rövid szomszédolás után újra Menetkészen álltunk az ajtó előtt. Úgy határoztam, hogy elmegyünk a szövetségbe, mégpedig villamossal. Az aluljáróban nem volt nehéz rátalálni a villamos megállóhoz vezető lépcsőre. Megsatszoltam, hogy körülbelül hol áll majd meg a jármű eleje. Az első kocsi valamelyik ajtaját próbáltam meg belőni. Az érkező villamos zaját idejében meg lehetett hallani, ha a motorizált forgalom nem túl hangos. Ajtóhoz, mondtam kicsinek, amikor hallottam, hogy az utasok leszállnak. Négylábú segítőm kiválasztotta neki legszimpatikusabb felszálló helyet, és megállt előtte. Ekkor elengedtem a hámfogót, csak a pórázt fogtam, és szóltam. Mehetsz. Kicsi. Ugrottam én boldogan, hogy ne ugrottam volna. A póráz irányvonala segítette Lacit, na, meg azt se feledjük, hogy másik kezében ott volt a fehér bot. Nem mehetünk be az ülőhelyek felé, hanem a feljárattal szemközti ajtónál maradtunk. Ilyen zörgő masinán nem utaztam még, úgyhogy mélyen beleszippantottam a jármű utasterébe, jó poros, semmi más, majd lefeküdtem gazdám lába mellé. Néhányszor csattogó könyökhajlítást végzett a villamos ajtaja, majd leszálltunk. Hogyan? Épp ellenkezőleg, mint ahogy felfelé tettük. Mindaddig fent kellett maradnom az utastérben, amíg Laci le nem szállt. Amikor lent volt, akkor szólt. Gyere, kicsi! Ha én szálltam volna le elsőnek, akkor magam után rámtottam volna gazdámat, mert a póráz rövid. Ma már egyszerre szállunk le az autóbuszról, a troliról és a villamosról is, de a vonatról és a hévről nem. Mielőtt átkeltünk volna a forgalmas Hungária körúton, még elporolt előttünk a villamos. A közlekedési lámpa fénye egyikünknek sem segített, de az nem olyan nagy baj. Miért? A forgalom lüktet, több irányból jön a zaj, és az átkelő gyalogosok mozgása is hasznos információ, bár egyik sem tuti el. Előfordulhat, hogy az autók már állnak, de akad egy vadállat, aki a lámpa pirosa ellenére is áthajt a zebrán. Még gyakoribb, hogy a gyalogos rohan át a zebrán a tilos jelzés ellenére. A legbiztosabb, ha a fülünkre támaszkodunk, esetleg megkérdezzük, hogy zöld-e a lámpa. A mellékutca végén jobbra kanyarodunk. Gond nélkül megtaláltuk a keresett épületet. Felmentünk a néptelen portáig, és elidőztünk ott egy egész percet. Utána irány haza. Még nem telt el 24 óra azóta, hogy kicsit magamhoz költöztettem. Ez alatt háromszor mentem el velem minden rutin nélkül, emlékképeim alapján irányítva. A közös munka alapján jó minősítést adtam magunknak, és csak azért nem kitűnőt, mert kora reggel az úttesten kötöttünk ki, ami igazi szarvashiba volt. Kicsi. Én is jobban örültem volna, ha a szarvashiba helyett ebédnél szarvashússal tömhettem volna meg a gyomromat. De azért nem volt ellenemre a rántott csirke ropogtatni való szárnya sem.